Köszöntelek én szeretettel benneteket. Az a helyzet, hogy nem volt nehéz keresnem az Urat, hogy miről legyen szó a mai napon, mert hetek óta olyan dolgokról van szó, most gondolok akár a tanítványképzőre, ahol a Zori kétszer is beszélt a Szent Szellemről, vagy pedig itt a vasárnap istentiszteletekkel emlékezzetek a múlt hetire, amikor Tötös János szolgált az Ezékiel 37-ből, és az Isten szellemével kapcsolatos dolgokat mondta, és a végén arra biztatott, hogy profétáljunk, szóljunk olyan beszédeket, amelyek bátorítanak, építenek, vigasztalnak, buzdítanak mindnyájunkat. És előtte a Gyuszi is beszélt a Szent Szellemről és a Szent Szellemnek a gyümölcseiről, és én úgy gondolom, hogy mivel most egy ilyen atmoszféra van, és egyébként is húsvét és pünköst közötti időszakban vagyunk, amikor van egy felkészülés az emberbe, és még nagyobb várakozás, és a tanítványok, az első tanítványok is így voltak, hogy várták az Isten szellemének a kiáradását, erről szeretnék ma beszélni, és szeretném előre bocsátani, hogy amiről ma szólni fogok, az nem lesz egy egyszerű téma. Én úgy gondolom, hogy ez nem egy nehezen emészthető dolog, mert az Istennek az igéjét azt fel tudjuk dolgozni, ráadásul ez nem is keményeled el, amiről beszélni fogok, hanem az a tejnek az itala. Na most az a helyzet, hogy van olyan, hogy tejérzékenység. Reméljük, hogy nem fog senkiből tejérzékenységet kiváltani ez a dolog. Én azt szeretném még előre bocsátani, hogy van olyan témáról szeretnék beszélni, amit úgy érzem, hogy az elmúlt időszakban úgy kerülgettük, mint macska a forró kását, de hogy egy teljes képzavarra éljek, most szeretnék belecsapni a lecsóba. És szeretnék erről beszélni, én hiszem, hogy Isten igéje alapján, és szeretném azt még előre bocsátani, hogy nagyon nagy szeretettel mondom, amit mondok, és jó és tiszta lelkiismerettel, és a célom az nem az, hogy bármiféle megosztást hozzak, vagy bárkit megszégyenítsek, hanem az a cél, és ez mint közösségnek a célja, hogy Istenhez közelebb kerüljünk, hogy Istennek a szelleme az még hatalmasabb módon működjön mindnyájunknak az életébe, hogy azt tapasztaljuk meg újra, és újra, és újra, és újra, és újra, amit az első tanítványok megtapasztaltak, hogy mindig jött az Istennek a szelleme, leszállt rájuk, és azt mondja az ige, hogy növekedett a tanítványok, sokasodott a tanítványoknak a száma, és az Istennek a beszédét bátorsággal szólták, és valóban ők akkor ott Jeruzsálembe, Júdeába, Szamáriába, stb., és mi pedig itt a földnek valamelyik végső határán világító toronyként világítani tudjunk. El tudjátok ezt így hinni és fogadni, hogy ez meg lesz, és erre készülünk? Halleluja, dicsőség az Úrnak! Akkor most szeretnék felolvasni nektek egy igét az apostolok cselekedetei 10. fejezetéből. Nem tudok minden igét, meg nem is az a cél, hogy minden igét végignézzünk ma, de ha más nem, gondolatébresztőként, önvizsgálatként és sok mindenként jó ez, amiről szeretnék beszélni. Az első dolog, tehát hogyha már odalapoztatok az apostolok cselekedetei 10. fejezetéhez, az első dolog, amit még szeretnék elmondani, hogy, és elmondtam ezt pénteken is, lesz benne néhány ismétlés. Istent nagyon nehéz definiálni. Tehát biztos, hogy lehetne, teológusok tudnának nagyon körmönfont és bonyolult és összetett dolgokat mondani arról, hogy ki Isten. A Bibliában talán biztos van több is. Én most csak két dolgot szeretnék mondani, ami nagyon érdekes, hogy az ige ilyen egyszavas definíciókat ad Istenről. Például az egyik az, hogy Isten a szeretet. Ettől rövidebbet, jó, 3 szótagból áll, de mondok majd egy 2 szótagosat is utána, jó, és az még rövidebb lesz. Tehát Isten maga a szeretet, és ez nagyszerű dolog, hogy az Urat megtapasztalhatjuk, mint szeretetet, és azt gondolom, hogy nagyon sokan megtapasztaltuk már, és ha még nem tapasztaltad meg, lesz ma lehetőség, hogy megtapasztald, és befogad Istent az ő szeretetével együtt. Van Istenről egy másik definíció is, ez pedig az, ez csak 2 szótagos lesz, az, hogy Isten szellem. Ugye ezt Jézus mondta, pontosabban amikor a szamáriai asszonnyal beszélt Jézus, akkor hangzik el ez a mondat, hogy Isten szellem, és úgy folytatódik, hogy akik őt imádják, szükség, hogy szellemben és igazságban imádják. Én úgy hiszem, hogy ez azért fontos, mert Isten nem test. Tehát nem lehet őt materiális módon, anyagi dolgokon, tárgyakon, szobrokon, képeken, stb. Keresztül megragadni. Az is nagyon fontos, és itt szeretném elmondani és hangsúlyozni, hogy Isten nem lélek. Tehát például az, hogy valaki magába száll, elkezd meditálni, és arra vár, hogy majd lesz egy olyan gondolat, amin keresztül Isten meg tudja ragadni. Vagy bemegy a templomnak a félhomályába, a csöndbe, a magányba, és ott egy olyan érzelem járja át, amin keresztül ő megismeri Istent. Ezen keresztül nem működik ez a dolog, hanem Isten szellem, és őt szellemi módon lehet megragadni, és ezért nagyon fontos, hogy az embernek megelevenedjen a szelleme, ez megtörténik a megtéréskor. És mivel Isten szellem, úgy gondolom, hogy a Szent Háromság egyik nagyon fontos kulcs szereplője most ebbe az üdvtörténeti korszakban, a Szent Szellem, ugye a Szent Szellemnek a korszakában élünk, és hogy Isten nem lehet se meditáción, se akarattal, se érzelmeken keresztül megragadni, ugyanúgy az a helyzet, hogy nem lehet hagyományokon, tradíciókon keresztül sem megragadni. Egy rövid példázatot hadd mondjak, ami tudom, hogy elhangzott már hasonló a gyülekezetbe, csináltak egy érdekes kísérletet, majmokkal történt ez a kísérlet, emberszabású, nem tudom, emberszabású volt-e, mindegy, majmok voltak, keresztbe bezártak 3 darab majmot, és betettek a végére egy lépcsőt, lépcső tetejére egy fürd banánt. És az történt, hát ugye majom, mit akar? Föl akart rohanni, és elkapni a banánt. Na most úgy alakították ki ezt a ketteszet, hogy amikor felértek a lépcsőnek a közepére, akkor egy hatalmas, erőteljes hidegvíz sugár zúdult rá a majmokra, és ez visszariasztotta őket. Na most ez akárhányszor próbálták, mindig megtörtént. Egy idő után már nem csinálták. E következő lépésben kicserélték az egyik majmot, bekerült egy új fiú a csapatba, és ugye hát ő nem tudta, hogy mi a rend, fogta magát, elkezdett rohanni fölfelé, és mielőtt még odaért volna a lépcső közepére, a két társa visszarántotta őt, mert ez volt a szokás, tehát visszarántotta, hogy ne menjen föl. És ugye ő nem tudta, hogy miért, de akárhányszor próbálkozott, mindig visszarántották, egy idő után nem próbálta meg. Kicseréltek még egy majmot, ugye most már csak egy olyan volt benn, aki tudta, hogy mi történik, és hogy jön a vízsugár. Most már egy olyan, aki tudta, és egy olyan, aki nem tudta, visszarántotta azt, aki újonnan bekerült, és őt sem engedték följutni, már a vízsugárig sem. A következő lépésben kicserélték a harmadikat, és már egy olyan sem volt benne a ketrecben, aki a vízsugárral találkozott volna, ellenben kettő tudta belőle, hogy nem jó oda valamiért fölmenni. Természetesen rutinból visszarántották az új fiút újra, úgyhogy nem, és hát mit mutat ez a dolog, hogy a végén már igazából nem is tudják, hogy miért nem jó az a dolog, vagy miért ne csinálják, ez már a tradíció. Tehát eljutottak arra a szintre, hogy nem tudjuk miért, de ezt ne csináljuk, mert ez nem jó. De most tudom, hogy elhangzott már egy hasonló példázat, de bevezetőnek szeretnék még, mielőtt rátérek az 1 Korintus, vagy az Apostolok Cselekedetei 10. fejezetére, egy dolgot elmondani. A szamáriai asszonnyal kapcsolatban, ha már felmerült ez a történet, tudjuk, hogy a szamári asszonnyal való találkozása Jézusnak az úgy történt, hogy ott volt a Jákobnak a kútja, és szeretett volna, tehát Jézus odament, és megkérte ezt az asszonyt, hogy adjon neki vizet, és akkor azt mondta ez az asszony, hogy te zsidó létedre, hogy kérsz tőlem, egy szamáriabelitől, egy megvetett valakitől vizet? És Jézus erre azt válaszolta, hogyha te tudnád, hogy ki az, aki kért tőled, akkor te kértél volna tőlem élő vizet. És azt mondta erre az asszony, hogy Uram, hát nincs mivel merítened, és a kút az mély. És Jézus elmondta, hogy aki benne hisz, annak a belsejéből örök életre buzgó vízforrás fog fakadni. Elmondta ennek az asszonynak, és tudjuk, hogy az asszony később hitre jutott. De ebbe a történetbe van egy ellentét pár, ami talán nem tűnik annyira föl a különböző biblia fordításokból, vagy ha olvasjuk, nem tűnik annyira föl. Az egyik, az egy kút, a másik az pedig forrás. Tehát az asszony az kútról beszélt, Jézus pedig forrásról beszélt. A kettő között az a különbség, a kútból úgy lehet meríteni, hogy kell hozzá valamilyen edény, ami meghatározza, hogy milyen értékkel, mi értékkel tudsz belőle venni. Kell hozzá egy eszköz. A forráshoz pedig le kell, hogy hajoljál. És annyit iszol belőle, amennyi beléd fér, és nem fog szétdurranni, legalábbis a Szent Szellemtől. Mert ugye, nyilvánvaló az igéből, itt a Szent Szellemről volt szó, és arról beszélt Jézus. És az a helyzet, hogy valóban, hogyha mi az Isten szellemét szeretnénk venni, és vele szeretnénk betöltekezni, akkor az első dolog, hogy lehajolunk, hogy megalázzuk magunkat. Ahogy mondja az apostolok cselekedeteiben, Péter apostol egy helyen, amikor számon kérték, hogy az ő szellemét Isten azoknak adja, akik neki engednek. Tehát akik azt mondják, hogy Uram, neked van igazad. Úgy szeretném csinálni, ahogy te mondtad. És van egy másik történet is. Ja, és még hát erre visszatérve, ugye a próféta azt mondja a kúttal kapcsolatban, ciszternának is lehet ezt fordítani, hogy kettős gonoszságot követett el az én népem, mert elhagyták az élő vizeknek a forrását, az Urat, és repedezett kutakat ástak maguknak, amelyek nem tartják a vizet. És igazából azt én úgy értettem ezt meg, és ahogy imádkoztam ezzel kapcsolatban, hogy ezek a repedezett kutak, azok az emberi szervezetek, amiket mi megpróbálunk Isten tisztelet, meg Isten keresés címén magunk számára kialakítani. Úgymond felekezetek. És ezek automatikusan megszabják mindig a mi határainkat. Én úgy gondolom, hogy például ez a felház mozgalom, amiről itt a Balázs bizonyságot tett, és a Tamás is említette az elén, ez pontosan egy ilyen dolog, hogy igen-igen feszegeti ezeket a felekezeti határokat, és a fiatalokban van meg mindig ez a kezdeményező erő és lelkesedés, hogy azt mondják, hogy mi nem akarjuk ezeket a korlátokat. Ha Isten ad korlátot, az rendben van, de valamiért ezek a felekezeti korlátok, ezek bennünket visszafogtak. Kaptunk egy csomó olyan illemszabályt, gyülekezeti rendszabályt és egyéb dolgokat, meg olyan tanításokat, amik bennünket valamiért korlátoznak, és valamiért eljutottunk egy határig, hogy nem tudjuk Istent keresni már tovább ezek között a korlátok és keretek között. És próbálunk ebből kilépni és kitörni, mert nekünk nem a kútra van szükségünk, nem a ciszternára van szükségünk, mert látjuk rajta a repedezéseket, hanem mire van szükségünk. Nekünk a forrás kell. És tiszta forrásból szeretnénk meríteni. És ez ahogy beszélek róla, érzem, hogy betölt Istennek a szelleme. Hogy figyelj ide, igazából én azt látom, hogy azok az emberek, akik valamiért kiábrándulnak a kereszténységből, azoknak a döntő többsége az nem azért ábrándul ki, mert azt látja, hogy a világ annyira vonzza őt, hanem azért ábrándul ki, mert egyszerűen kiábrándul a felekezeti törvénykezésből, rendszabályokból, amik vissza akarják fogni valamilyen módon, és azt mondja, hogy ez egyszerűen még egy normális ember számára sem elfogadható. És ez tragédia egyébként. És én arra szeretnélek biztatni, és nem azért mondom ezt, tehát nem azt akarom mondani, hogy ne legyél baptista, hanem azt szeretném mondani, hogy legyél keresztény, és ha jó keresztény vagy, akkor utána majd jó baptista is leszel. De ne akarjál jobb baptista lenni, mint amennyire jó keresztény vagy. Érted? És ezt most teljesen mindegy, bármelyik felekezetre el lehetne mondani. Csak most ki van írva, hogy Berőszei baptista gyülekezet, úgyhogy most erről beszélek, de és mivel erről van szó, erről majd szeretnék azért egy-két érzékenyebb pontot is érinteni, ha megengeditek, hogy lássuk, hogy vannak ilyen felekezeti határok, ha már itt tartunk. És a Balázs elkezdett erről beszélni. Jézus korában a vallási vezetők rendkívüli módon ki voltak akadva Jézusnak a szolgálatára. És tudjátok, hogy miért? Azért, mert Jézusnak az egész szolgálata, hozzáállása, mentalitása és tanításai, azok rendszeresen rámutattak arra, hogy a ti vallási rendszeretek az igen-igen repedezett. És az a helyzet, hogy amikor elkezd repedezni ez a vallási rendszer, akkor jön az, hogy parancsra új parancs, szabályra új szabály. itt egy kicsi, ott egy kicsi. Valahogy próbáljuk meg toldani, foldani. Mert az embernek milyen a természete? Ezt a zsidóság jól megmutatta. Az embernek olyan a természete, ha ott van egy parancsolat, akkor próbálok találni egy kiskaput. Hogy lehet kikerülni? Azt mondja, hogy megházasodtál? Hát akkor mi majd kitaláljuk az elválásról való levelet. És rengeteg ilyen dolgot lehet mondani az igébe, ugye akkor kézmosás, tiszta kézzel, stb. Jó, akkor határozzuk meg a kézmosásnak a szabályait, és bontsuk le egészen, és jussunk el oda, hogy legyenek végrehajtási rendeletek minden parancsolathoz, és utána bele lehet fulladni a parancsolatokba. És Isten kezdettől fogva nem így tervezte el, mert azt mondta, hogy Isten az a szíveknek és a veséknek a vizsgálója. Azt mondta, hogy család abba szív mindennél. Mi van ebbe benne? Az, hogy keresi a kiskapukat. Keresi mindig a lehetőségeket. Hogy kerüljük ki az Istennek a beszédét, és majd én jobban tudom, és majd megmutatom. És utána jönnek a felekezetek, és elkezdenek tapasztani. De majd szeretnék beszélni, hogy ez a szíveket ismerő Isten, ez mit cselekszik ilyen helyzetben. Tehát akkor térjünk rá a apostolok cselekedetei 10-re. Nem fogom felolvasni az egész fejezetet, mert nagyon megy az idő. Azt kell tudni erről, hogy volt Cézáreában egy igaz, istenfélő, jámbor ember, aki egy római százados volt az itáliai seregből, úgy hívták, hogy Cornelius. És ez a Cornelius, ez igen intenzíven kereste Istent. És kapott megjelent neki egy angyal, és elmondta, hogy hívd magadhoz, itt van a közelben, Joppéban, Simon Timárnak a házánál, Péter apostol, hívd el magadhoz, a tengerparton jobb volt, mint a GPS, pontosan elmagyarázta minden az angyal, hogy működik a dolog, hívd magadhoz, és ő majd az Istennek a beszédét meg fogja osztani veled, és el is küldött három embert érte, és ő pedig gondoskodott arról, hogy az összes jó ismerőse, barátja, rokonai oda gyülekezzenek, amire Péter megérkezik. Na most Péter időközben felment a tetőre imádkozni, és ott kapott egy mennyei látást. Leszállt a mennyből egy edény, ami tele volt mindenféle csúszómászokkal, meg madarakkal, meg ragadozó állatokkal, csupa tisztátalan állattal, és a mennyei hang azt mondta neki, hogy öljed Péter, és egyél. Mindez háromszor megismétlődött, és Péter pedig elmondta, hogy uram, semmiképpen nem teszem meg, mert soha nem ettem semmilyen tisztátalant, vagy közönségest, és én ezt nem vagyok hajlandó, hát ez milyen dolog. És hát azt nem olvassuk, hogy végül is megette, nem vette meg, mert ebédidő volt és éhes volt. Közben leszólt ima közben, hogy készítsék az ebédet, és mindez akkor történt egyébként. De minden esetre utána felment az edény. Nem tudom, hogy már csak a maradék csontok voltak benne, megette, vagy mi történt, de lényegtelen. Az a lényeg, hogy utána megérkezett ez a három ember, és oda került, elment Péter apostol Cornéliusnak a házához. És akkor innen szeretném olvasni, amikor elment, és ott pedig hirdette az Istennek a beszédét, és beszélt a názareti Jézus Krisztusról, arról, hogy mind kente fel Isten az ő egyszülött fiát szent szellemmel és hatalommal, aki széllyel járt, és jót cselekedett, és meggyógyította mindazokat, akik a sátánnak a hatalma alatt voltak. És akkor utána azt olvassuk itt az Istennek az igében, a 10.44-ben, hogy mikor még szólt a Péter ezeket az igéket, leszállt a szent szellem mindazokat, azokra, akik hallgatták-e beszédet. És elármélkodtak a zsidóságból való hívek, mindazok, akik Péterrel együtt mentek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szent Szellem ajándéka, mert hallották, hogy ők nyelveken szólnak és magasztalják az Istent. Akkor felelt Péter, vajon eltilthatja-e valaki a vizet, hogy ezek meg ne keresztelkedjenek, akik vették a Szent Szellemet, amiképpen mi is. És parancsolta, hogy keresztelkedjenek meg az Úrnak nevében, akkor kérték őt, hogy maradjon náluk néhány napig. Galácia beliekhez írt levélben Pál apostol megkérdezi a galatákat, hogy a törvénynek a törvényből, a törvény cselekedeteiből, vagy a hitnek a hallásából vettetek-e Szent Szellemet. Itt azt látjuk, hogy Péter, amikor szólt ezeket az igéket, akkor leszállt az Istennek a szelleme, betöltötte őket, és ezek az emberek elkezdtek új nyelveken szólni. Péter rögtön megkérdezte, hogy, és az, ez volt a megállapítás, hogy ugyanolyan módon vették a Szent Szellemet, amiképpen mi is kezdetben. Akkor eltilthatja-e valaki tőlük a vizet? Tehát Péter számára ez volt a bizonyság, hogy látta, hogy ugyanolyan módon vették a Szent Szellemet, mint ahogy az apostolok pünköstkor. Így van? És ezért kérdezte meg, hogy el lehet-e őket tiltani akkor a bemerítkezéstől? Nem lehetett eltiltani, be is merítkeztek. Na most kicsit visszatérve így a történet elejére. Ő, de Cornélius valóban egy istenfélő ember volt. Kereste Istent. Az egyik dolog az, nem olvassuk azt, hogy ő így megtért volna különösebben, de mégis, tehát az egyik, ami tabu döntögető lehet számomra, az, hogy ha valaki Istent keresi, lehet, hogy még nem tért meg, de keresi az Istent szívéből, igyekszik, akkor Isten meghallgatja az imáját. Ez az egyik dolog. A másik az, hogy azért Péterrel ott voltak a zsidóságba való hívek. A zsidóságba a nem zsidókkal szemben, a pogányokkal szemben eleve volt egy óriási nagy fenntartás, gyanakvás, kételkedés. És ezt bizonyos módon meg lehet érteni, fölírtam néhány dolgot, például az, hogy hát ők gondolkodtak magukról, hogy mi vagyunk az Ábrahámnak a magva. Mi érdemeljük meg, úgymond, az Istennek az áldásait, igaz? Aztán miénk a törvény? Miénk az Istennek a minden ígérete, igaz? Aztán mi vagyunk a választott nép? Hozzánk jön el a Messiás, mert azt ígérte Isten, hogy hozzánk a zsidósághoz fog eljönni a Messiást. Aztán ránk és fiainkra önteti ki a magasból az Istennek a szelleme. És aztán mi vagyunk azok, a fiak, akik ehetünk az asztalról. Másoknak legfeljebb morzsák juthatnak. Igaz? Emlékeztek erre? Jézus életében erre a történetre. És itt van egy nagyon fontos dolog, amiről tulajdonképpen az apostolok cselekedetek 10. fejezetének a nagy része szól, hogy a törvénybe kőkeménye le volt fektetve az, hogy különbség van a tiszta és a tisztátalan között. És ez alapján, az ige alapján azt lehet látni, hogy Isten a pogány nemzeteket úgy kezelte, és egy párhuzamba állította a tisztátalan állatokkal, és Izrael pedig a tiszta állatokkal. Ezért volt az, és törvényszerű, hogy tiszta állatot kellett áldozatként bemutatni, és ez mutatta azt, hogy igazából az Izrael fiai közül kell támadnia a megváltónak, az Isten bárányának, a tökéletes engesztelő áldozatnak. Tehát a többi az tisztátalan. És Péter kezdettől fogva úgy volt, és így kezdte, amikor odament Cornéliuszékhoz, hogy jól lehet, én zsidó létemre nem léphetnék be egy pogány embernek a házába. Én azért jöttem el, mert az Isten engem erre felszólított. Tehát rögtön mentegetőzött, és igyekezett helyre tenni a dolgokat. És utána látjuk a következő fejezetben, hogy rögtön a júdeai atyafiak, kedves atyafiak, rögtön számon kérték Pétert, hogy te, hogy mehettél be egy pogány embernek a házába, és miután bementél, még ettél is ott? Hogy teheted ezt meg? Tehát egy óriási nagy fal volt, és egy óriási nagy gyanakvás volt. Most ezután én azt gondolom, hogy ez talán az egyik legütősebb bizonyság az Új Szövetségbe, ami azt mutatja, hogy valamilyen módon ezt a gyanakvást, ezt a bizalmatlanságot le kellett rombolni. És itt merül fel a kérdés, ami mindig felszokott merülni, hogy mi az a jel az Isten igéjébe, ami kétség nélkül bizonyítja azt, hogy valaki megkeresztelkedett Szent Szellemmel. Azt lehet látni, hogy Péter és a vele lévők, tudjátok, mit fogadtak el? Azt fogadták el, amit ők maguk is átéltek. Ez pedig a nyelveken szólás volt. Így mondta, hogy hát amiképpen Miriánk is kezdetben leszállt, hát ugyanaz, hát akkor eltilthatjuk-e, értitek? Azt az óriási nagy gyanakvást hogy tudták legyőzni? Úgy, hogy azt mondták, hogy ugyanaz, mint amit mi is átéltünk. És amikor ők ezt átélték pünköstkor, akkor Péter, ahogy kiállt, és hogy később is beszélt ezekről a dolgokról, az gondoljátok bele, hogy ők várták, ott volt a 120 tanítvány a felházba, várták az atyának az ígéretét. Várták azt az áldást, amit kicsit, hogyha visszamegy, és még a Galata levél 3. fejezetében ezt az igét, ha megnézzük, a 13-tól. Azt mondja, Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká lévén érettünk, mert megvan írva, átkozott mindenki, aki a fán függ. Ez mit jelent? Az, hogy Krisztus magára vett minden átkot, amit az ember akár az előző generációktól, akár a saját bűnei miatt az életében hordoz. Magára vette az Úr Jézus Krisztus mindezeket az átkokat a megváltás által. Tehát, hogyha te olyan dolgokat tapasztalsz az életedben, amelyek az édesapád, édesanyád, nagyszüleid, dédszüleid, stb. Életében már ott voltak gyökérként, és azt érzed, hogy ez mint egy sötét árnyék követ téged, és nem tudsz tőle szabadulni, tudd meg, hogy Krisztusban van szabadulás. Halleluja! De tovább folytatja itt az ige. Azt mondja, hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon. Figyelj, és nincs vége, hogy a szellem ígéretét elnyerjük hitáltal. Érted? Hogy a szellem ígéretét elnyerjük hitáltal. És ez azért fontos látni, mert az, hogy a szellem ígéretét elnyerjük, az, hogy Szent Szellembe megkeresztelkedünk, ez a megváltásnak a szerves része. Ez a megváltás szerves része. Ha nem kaptál még Szent Szellem keresztséget, akkor is teljesen meg vagy váltva, ne értsd félre. De ahhoz, hogy az újjászületésed teljes legyen, és teljesen ott legyél Istennek a programjába, tervébe, ahhoz szükséged van arra, hogy Szent Szellemmel megkeresztelkedjél. És itt az apostolok cselekedetei 10. fejezete alapján azt lehet látni, egyetlen egy bizonyíték van erre, ugyanaz a bizonyíték, amelyet az apostolok is személyesen átéltek. Még egyszer mondom, bizonytalan lehetett, ők imádkoztak. Jézus előre mondta, hogy elküldi, maradjanak Jeruzsálembe, el fogja küldeni az atyának az ígéretét, felruháztatnak mennyei erővel. Ott vártak, imádkoztak 10 napon keresztül, miután Jézus felment a mennybe. Igaz? És még nem jött el a Szent Szellem 10 napig. Miért nem jött el a Szent Szellem 10 napig? Miért? Azt mondta, még egy kicsit hadd izguljanak. Még várakoztatom őket. Majd annál tudjátok, mint a nagy rockzenekarok, hogy elkezdik egy fél órával, egy órával később a koncertet, hogy a közönség jó be legyen hergelve. De nem ezért csinálta. Nem ezért csinálta, én úgy hiszem. Nyilván, hogy kellett az a szomjúság. De miért nem jött el Jézusnak a feltámadásakor? Vagy halálakor? Vagy korábban? Nem. Tudjátok, miért nem? Mert hogyha Jézus halálakor eljött volna, akkor a Szent Szellem az bizonyságot tudott volna tenni ezen a földön a halott Jézusról. Vagy az eltemetett Jézusról. Vagy a feltámadása után a feltámadott Jézusról. De Jézus felment a mennybe, és utána küldte el a Szent Szellemet. Ő az, aki tűzzel és Szent Szellemmel keresztel, senki más. Nincs olyan hatalmas prédikátor, evangélista, nagy istenembere, aki Szent Szellemmel tudna keresztelni. Jézus Krisztus az, a megdicsőült Jézus Krisztus az, aki Szent Szellemmel keresztel, és a Szent Szellem a megdicsőült, nem csak a feltámadott, a megdicsőült Jézusról akar bizonyságot tenni mindegyikünknek az életében. És arról a névről, amely minden név fölött való. És mit olvasunk itt? Hogy a megváltás az, a megváltásnak a szerves része az, hogy te betöltekezel Szent Szellemmel, meg én betöltekezek Szent Szellemmel, akkor teljes az egész. Mert mit mondott Jézus Nikodémusnak? Nikodémus Izrael tanítója volt, a Sanhedrinnak a tagja volt. Egy bölcs tanító volt természetes szinten. 3-szor fordul elő a Bibliába Nikodémussal kapcsolatos esemény, és az érdekes, hogy ez a bölcs tanító, ez összesen négy mondatot örökített meg róla a Szentírás, mind a négy mondat kérdés, és ezek eléggé elképesztő, ostoba és bugyutának tűnő kérdések. Mert nem értette a dolgokat. És Jézus ezért mondta, hogy hogyha aki újonnan nem születik víztől és Szent Szellemtől, az nem láthatja meg, nem tudja megragadni, nem tudja felfogni, nem tudja megérteni az Isten országát. És szüksége volt neki is arra, hogy ezt megtapasztalja. És a második alkalom, amikor találkozott Jézussal a sátoros ünnepkor, akkor Jézus arról beszélt, hogy aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élővíznek a folyamai fognak annak ömleni a bensőjéből. És van ott egy kulcs, amint az írás mondotta. Tehát, és ezt azért mondom, mert hogyha emberi szinten gondolkodom, akkor én nem olyan embereket választottam volna, hogy betöltsek a szellememmel, ha én lennék Isten, de szerencsénkre nem én vagyok, meg az én szerencsémre is, akiket Isten választott. Ugye beszéltünk egy Ábrahámról, aki úgy akarta kiegészíteni a nyugdíját, hogy eladta a feleségét. De már megbeszéltük, nem tettük be a Frici bácsi fülébe a bogarat. Azt mondta, hogy nem fogja ilyen módon kiegészíteni. De megnézhetjük Mózest. Hát egy gyilkos volt, nem? Megnézhetjük Dávidot, dettó. Lehetne sorolni. És azért ezek, tudjuk, hogy úgy természetes szinten az első tanítványok is, apostolok, akik lettek, hogy milyenek voltak, folyton vitatkoztak, marakodtak egymással, volt, hogy féltek, megijedtek, elbújtak, máskor agresszívek voltak, bosszút akartak állni. Tehát volt, hogy ez az egyik dolog. Tehát Isten másképp gondolkodik, mint te, meg én. Egészen más szinten gondolkodik. Amilyen magasan van az ég a földtől, olyan távol vannak az ő gondolatai, a mi gondolatainktól. Mindig az ige az, ami összehozza a kettőt. A másik dolog, ha én lennék Isten, az én gondolkodásmódom szerint én azt mondanám, hogy a legbölcsebb az, hogyha a bizonyságot olyan módon adom meg a Szent Szellem kerességről, hogy milyen gyümölcsöt terem az embereknek az élete. Ez lenne a legbölcsebb. Emberi szinten én azt gondolom. Valóban megnézzük, milyen következményei vannak az ő életének. Jó gyümölcsöket terem, szellemgyümölcseit termi, szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség és mértékletesség. Na de a kérdésem a következő. Ha ez így van, akkor mennyi ideig várjunk arra, hogy ezek a gyümölcsök megteremjenek. Azonnal megterem? Vagy pedig, mint a gyümölcsnek a természetéből fakad, el kell telni egy időnek, amíg megterem. Várjunk egy hetet, kettőt, két évet, hármat, ötöt, mennyit? Ez az egyik kérdés. Másik kérdés, hogy a 9 gyümölcsből hány gyümölcsöt keressünk? Elég, ha csak egyet megterem? Legyen 2, vagy 2-3 bizonyságra megáll minden dolog? És ha nincs ott a többi? Akkor mi van? Ha például hiányzik a szelídség, akkor is elfogadjam? Vagy várjuk meg, hogy mind a 9-et megtermi? Ezek nagyon komoly kérdések. És a másik dolog az, hogy mivel mondtam, mit mondott Jézus? Amint az írás mondotta. Igaz? Mit olvasunk később, amikor kiállt Péter apostol pünköstkor? Akkor egyik tanítványban se volt kérdés. Hogy vajon ez az? Vagy valami más? Ez az? Ez volt az atyának az ígérete? Péter kiállt az emberek elé, és azt mondta, hogy ez az, ami megmondott Joel prófétától. Abba a pillanatban tudták. Nem fantasztikus? Nem kell egy gyümölcsökre várni, hogy elkezdik megölelni egymást, elkezdenek adományokat osztogatni, kedvesen mosolyognak, megsimogatják, elmondja, hogy most már szelíd vagyok, oda megy és megbocsátottam. Nem történtek ezek a dolgok meg. Egy dolog volt. Jó, volt több dolog. Nyelveken szóltak, voltak tüzes lángnyelvek, kettős tüzes lángnyelvek, volt sebesen zúgó szélnek az endülése. de amikor Cornelius házanépére került a sor, akkor nem ezeket keresték, hanem azt, hogy milyen módon vettük az Istennek a szellemét, amikor megkeresztelt bennünket, és ez mi volt? Hogy ugyanolyan módon azt látták, hogy elkezdtek nyelveken szólni ezek az emberek. Így van? Nagyon érdekes. És mondom még egyszer, hogy úgy, hogy ott volt egy csomó előítélet az életükben, és egy pillanat alatt leomlott az előítélet. Nem fantasztikus? Nincs lehetőség és mód mai napon arra, hogy kifejtsem az összes többit, de még a Cornéliusra azért szeretnék beszélni akkor. Tehát Frici bácsi, hogy segítsek neked, a mai prédikációnak az a címe, hogy miként az apostolokra kezdetben. Ez a címe. Miként az apostolokra kezdetben. Ez a prédikációnak a címe. Azt mondja itt az Apcsel 10:47-ben, vajon eltilthatja valaki a vizet, hogy ezek meg ne keresztelkedjenek, akik vették a Szent Szellemet, miképpen mi is? Amiképpen mi is? Mi? Az apostolok. Ugyanúgy vették. Aztán egy fejezettel később az Apcsel 11-ben, amikor számon kérték Pétert, hogy miért ment be a pogányokhoz, és hogy mi történt ott, akkor Péter elmondja, hogy mi történt, bizonyságot tesz, és az Apcsel 11:15-ben azt mondja, mikor pedig én elkezdtem szólni, leszállt a Szent Szellem őreájuk, miképpen mireánk is kezdetben. És utána később a 17-es versben azt mondja, hogy ha tehát az Isten hasonló ajándékát adta nekik, mint nekünk is, akik hittünk az Úr Jézus Krisztusban, kicsoda voltam én, hogy az Istent eltilthattam volna. De van itt egy szó az ajándékra. Ezt szeretném, ha megértenétek. Itt az a szó szerepel, hogy dorea. Ez a nyelveken szólás, amit a Szent Szellem keresztségkor megkapsz, vagy megkaptál, meg megkaptam, ez nem karizma. Ez nem karizma. Ez dorea. Ez ajándék. A karizma is ajándék, de amikor a Szent Szellem 9 ajándéka föl van sorolva, és ott a nyelvek nemei, az egy másik dolog, és talán ez okoz zavart nagyon sok hívőben. Ugyanis ott tehát az a karizmák, azok haszonra adatnak. Azok arra adatnak, hogy szolgáljunk a gyülekezetbe egymás felé. És amikor erről van szó a Bibliában, a karizmáról, akkor ott mondja, hogy ketten vagy hárman legyenek legfeljebb, a többiek hallgassanak, és de úgy, hogy minden, hogy legyen magyarázó. Na most nagyon örülnék neki, hogyha ez működne a gyülekezetbe. Kiszámoltam, több mint 10 éves a Verőcei Nyitott Kapu Baptista gyülekezet. A több mint 10 év alatt azt mondja, hogy egy évben van 52 hétvége, akkor 10 év alatt az 520. És hogyha ezt mondjuk veszünk hétköznapi alkalmakat is, és csak egyet veszünk, akkor az már 1040, de mivel már túl vagyunk 10 éven, meg nem csak 2 volt, hanem sokszor 3, ezért bőven 1000 fölött vagyunk. És ha végig gondolom, hogy hányszor fordult elő, hogy azt kellett mondani a testvéreknek, hogy testvérek, többet ne gyertek már előre nyelveken szólni, mert már most már, és egyébként van, aki magyarázza. Nem volt egyszer se. Csak azért szeretném ezt mondani, hogy még vannak lehetőségek. Még van kapacitás a gyülekezetben, még van hova tovább lépni, és ne korlátozzuk be magunkat, mert hatalmas dolgokat akar cselekedni az Úr, az ő szelleme által, és mennyi erővel akar bennünket még inkább és még inkább felruházni, és azt hiszem, hogy bőven van olyan dolog, amiről azt mondja az ige, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, az ember szíve el se tudott gondolni, Isten olyanokat készített az őt szeretőknek. És azért mondom, testvérek, amikor a gyümölcsökről van szó, a Galata levélbe, szembeállítva a testnek a cselekedeteivel, nézzétek meg, hogy ott miről van szó. Arról van szó, hogy a gyümölcsök azok a szellemben járásnak a következményei. De ahhoz, hogy szellemben járjak, ahhoz először vennem kell a Szent Szellemet, és be kell töltekezzek vele. És ezt a félreértést szeretném eloszlatni, hogy a kettő között különbség van. Ezek nem ellene vannak egymásnak. Rendkívül fontos. És hogyha csak ez lenne, én azt mondanám, hogy akkor reggeltől estig beszéljünk a gyümölcsökről, mert ez a jó, mert ezt fogjuk megtapasztalni. Nagyon nagy áldás, amikor hallak tégedet nyelveken szólni, tényleg, de az a helyzet, hogy csak utána ne rúgjál belém, meg fordítva is, hogy igaz, jó, hogy nyelveken szólok, de nem mindegy, hogy viselkedek veled utána, meg a családommal. Tehát az már a gyümölcs kategória, és igazából ez az, ami meghatározza a kapcsolatainkat, meg az életünket. Nem ez ellen beszélek, érted? De ez a szellemben járásnak a következményei, hogy a gyümölcsöket megteremjük. És ezért például a János beszélt néhány héttel ezelőtt, említette az alaptanításokat. És az alaptanítások a zsidó levél 6. fejezetében vannak leírva, és utána, remélem megtalálom ezt az igét, a zsidó 6-ban, itt van egy nagyon kemény rész, a 4-estől azt mondja, lehetetlen dolog, hogy akik egyszer megvilágosítottak, megízlelve a mennyei ajándékot, és részesei vélettek a Szent Szellemnek. Megízlelték az Istenek jó beszédét és a jövendő világnak erőit, és elestek, ismét megújuljanak a megtérésre, mint akik önmaguknak feszítik meg Istennek ama fiát, és meggyalázzák őt. Mert a föld, amely beissza a gyakorta ráhulló esőt, hasznos füvet terem azoknak, akikért műveltetik, áldást nyer Istentől. Amely pedig töviseket és bojtorjánokat terem, megvettetett, közel van az átokhoz, annak vége megégetés. Nem a fenyegetés véget olvastam fel ezt a részt, hanem azért, mert itt azt mondja, hogy olyan emberekről van szó, akik megvilágosítottak, megízlelvén a mennyei ajándékot, dorea szó szerepel, nem karizma, dorea, tehát az a nyelveken szólással van összefüggésben, és részesei vélettek a Szent Szellemnek. A görögben érdekes módon ez az és szó, a kai, ez egy olyan kifejezés, ami nem hasonlít a magyarhoz. Mert ezt le lehet fordítani bizonyos helyzetekben magyarázó kifejezésként is. Azt is jelenti, hogy azaz, vagyis. Tehát megízlelték a mennyei ajándékot, azaz részesei vélettek a Szent Szellemnek. Nyilván nem minden esetben lehet ezt megtenni, főleg már, amikor azt mondod, hogy hemendex, ugye sonka és tojás, nem mondtad azt, hogy sonka azaz tojás, mert nem ugyanaz a kettő, de jelen esetben az Isten igéje alapján teljesen világos, hogy amikor a mennyei ajándékot veszi valaki, azt másképp úgy magyarázza az ige, hogy azaz részesei vélettek a Szent Szellemnek, amikor doreát kaptak, amikor megkapták a nyelveken szólást. És itt azt úgy példázza az ige, hogy ez olyan, mint a föld, amire ráhull az eső. Figyelj ide! Az, hogy abból a földből mi fog kinőni, az meghatározza a földnek a minőségét? Tehát igen, meghatározza. Tehát azt mondod, hogy csak a nagyon rossz minőségű földből fog gyom kinőni. A jó minőségű földből nem fog gyom kinőni. Ugye, hogy abból is, sőt, még lehet, hogy sokkal nagyobb. Kétszer akkor a bogács fog kijönni belőle. De figyelj ide! Tehát nem az eső a felelős, érte? Világos, hogy mit akarok mondani? Tehát az, hogy a Szent Szellem leszáll valakinek az életére, és elkezd nyelveken szólni, nem az a felelős azért, hogy valaki mondjuk nem termi a gyümölcsöket, sőt, a testnek a cselekedeteit cselekszi. Mert a kettő között ilyen módon nincs összefüggés, és érted, hogy mit szeretnék ezzel mondani? Mert Isten azt mondta, hogy az utolsó időben minden testre kitöltök az én szellememből. Minden testre. Minden testre. Az, hogy mi milyen gyümölcsöt termünk, az a mi felelősségünk. Az, hogy én szellembe járok, keresem, követem az Urat, az az én felelősségem. És ez az egyik pont, amit nagyon-nagyon szeretnék a szívedbe vésni, hogy értsd meg, hogy a gyümölcstermés az a te felelősséged. Attól, hogy te betöltekezel Szent Szellemmel, attól, hogy te elkezdesz nyelveken szólni, nem garancia, hogy jó gyümölcsöt fogsz teremni. Sőt, lehet, hogy egy csomó bogács fog kijönni az életedbe. De az azt jelenti, hogy előtte ott volt benne a magva. És ezért bűnvallás, világosságba járás, ki kell dobni ezeket a dolgokat az életünkből, ki kell szaggatni ezeket a régi gyökereket, hogy a haszonnövény maradjon meg. Mert azt mondja, hogy az a föld, amely beissza a gyakorta ráhulló esőt, és haszonnövényt terem azoknak, akikért műveltetik, az áldást fog jelenteni a számára. És erre szeretnélek biztatni benneteket, de az első lépés, hogy oda eljussunk az, hogy vegyük az Istennek a szellemét, töltsön be bennünket, és vedd a nyelveken szólást. És ezért, értsd meg, nem felekezeti tanításról beszélek, nem pünkösdi tanításról beszélek, nem karizmatikus tanításról beszélek, nem hídgyülekezetes tanításról beszélek, hanem az Isten igéről beszélek. Hogy elmondjam, azt mondja a Biblia, 2 vagy 3 bizonyságra megáll minden dolog, 2-t már mondtam az apcsel 10-ből és 11-ből, csak ezzel az egy történettel kapcsolatban, 3. bizonyság, amikor az első keresztény zsinaton felvetik, hogy akkor most mi legyen a pogányokkal, akik a pogányok közül tértek meg. vonatkozzon rájuk a Mózesnek a törvénye, vagy ne vonatkozzon rájuk ez a törvény. Mi történjen? És itt a következő történt. Előállt Péter apostol, elmondta azt, hogy mi történt Kornélius házanépével. Így van. És amikor ezt elmondta, mindjárt keresem, apostolok cselekedetei 15:8-ban, és a szíveket ismerő Isten bizonyságot tett mellettük, mert adta nekik a Szent Szellemet, amiként nekünk is. Itt van a harmadik dolog, amikor szintén azt mondja, hát már háromszor van igazam. Hát a harmadszor mondja, én szeretem, ha igazam van. Zsolti azt mondta, hogy nem szereti. Utálom, amikor igazam. Én szeretem, de nem nekem van igazam. Istennek legyen inkább minden ember hazug, de Isten akkor is legyen igaz, komolyra fordítva a szót. Harmadszor szerepel az, hogy ugyanúgy, ahogy nekünk is. Mit mondott Jézus? Amiképp az írás mondotta. Az Isten igével ez van teljesen összhangban. És kérlek, nem is az én biztatásomat fogom elmondani nektek, hanem valaki másnak a biztatását majd, ami nagyon kemény lesz, megmondom őszintén, kérlek, hogy dolgozzátok majd fel biztatás ellenére. De az a helyzet, hogy végignéztem a Doreával kapcsolatos dolgokat. Mindenhol a nyelveken szólásra mondja az ige. Nem találsz a nyelveken szólással kapcsolatban karizmára vonatkozó kifejezést. Tehát másról van szó, értsétek meg, hogy a másik, tehát az egyik kérdés az, hogy mi ez a megkérdőjelezhetetlen jel, és az igébe a többi helyet is megnézzük, akkor ez. Ahol jel van megnevezve, vagy megemlítve, ott ez van. Figyelj, Pálnál elment Ananiás, egyszerű tanítvány, rátette a kezét, teljes egyébe Szent Szellemmel. Utána azt mondja az ige, hogy felkelt Pál, vagy Saulus, és elkezdett tenni. Hát most nem az evés, ne gondolt, hogy az evés volt a jele annak, hogy jó étvágya lett a Szent Szellemtől. Tehát ahol jel van meghatározva, ott a nyelveken szólás van meghatározva. Az egyértelmű az igébe. A másik nagy kérdés, hogy vajon elkülönül-e ez az esemény a bemerítkezéstől, vagy nem különül el? És ez a másik kulcskérdés. Végignéztem, alaposan végigtanulmányoztam az apostolok cselekedeteit, mindenhol azt látom, hogy határozottan elkülönülő eseményről van szó. A Kornélius házanépébe teljesen világos, hogy elkülönül, igaz? De a többi esetekben is, Efézusba Pál elment, talált ott némely tanítványokat, már tanítványok voltak, hívők voltak. Csak Keresztelő Jánosnak a tanítványai, de hívők voltak. És megkérdezte tőlük Pál, hogy vajon vettetek-e Szent Szellemet, miután hívőkké lettetek? És azt mondták, hogy azt se hallottuk, hogy van-e Szent Szellem. Utána imádkozott értük, betöltekeztek Szent Szelleme, és elkezdtek nyelveken szólni. És utána az Úr Jézus nevére megkeresztelték őket. Tehát ott is külön válik ez a két esemény. Mindenhol, nézz alaposan végig ezeket a történeteket, külön válik a két dolog egymástól. És tehát ezt azért olvastam, vagy azért mondtam el ezt az egész dolgot, mert szeretnék idézni Magyarország Baptista Egyház 1994. június 11-én Budapesten kelt hitelvi állásfoglalásából. Ami így hangzik, a pünkösdi élmény, a pünkösd óta minden hívő szükségszerűen, a pünkösd óta minden hívőt szükségszerűen érintő lelki történés. Nem szükségszerű, mert akivel nem történt meg, azzal még nem történt meg. Tehát nem automatikus. És jó lenne, úgy szükségszerű, hogy jó lenne, ha mindenkivel megtértene. Mindenkinek szüksége van rá. De azt mondja, hogy e történés a Jézus Krisztust hittel elfogadó ember életében a megtéréstől, az újjászületéstől el nem választhatóan bekövetkező egyszeri esemény. Az igaz, hogy egyszeri esemény, mert amikor utána szólok nyelveken, az már én megkaptam, az akaratomnak van hatalma fölötte, mert azt mondja Pál, hogy inkább akarok 5 szót szólni értelme, mint 10 000 szót nyelveken. És mindnyájatoknál jobban tudok nyelveken szólni. Tehát tudott, megvolt neki ez az ajándék. Elvonult, félre imádkozott, és tudott nyelveken szólni. De a másik dolog, ami itt van, hogy azt mondja, hogy el nem választható a megtéréstől és az újjászületéstől, de elválasztható. Ez egy külön esemény. Érted? Az ige alapján ez egyértelműen egy külön esemény, amely által őt a Szentlélek a gyülekezetbe, a Krisztus testbe tagolja. Ha a Szent lélek, keresség szót egyáltalán használni akarjuk, akkor az biblikusan csak így tehetjük, nem úgy tehetjük biblikusan, hanem úgy, ahogy az Istennek az ígébe benne van, és sajnos ez itt egy ellentmondás. És figyeld, most jön a döbbenetes rész, ha valaki sajnálatos módon emberi tévedés vagy megtévesztés folytán megtéretlenül részesül a bemerítésben, akkor Isten kegyelméből megtörténhet az, hogy az ige egy későbbi időben megragadja, amikor is a vízbemerítéstől időben elkülönülve megy végbe a Szentlélek bemerítése. Tehát nem. Időben elkülönülve megy végbe, és nem azért, mert emberi tévedés vagy megtévesztés történt, hanem mert az Isten igéje azt mondja, hogy ez egy külön esemény. És azt mondja, az ugyancsak ekkor bekövetkező megtéréstől és újjászületéstől el nem választható, de elválasztható, mert ez egy másik esemény. Sajnos az a helyzet, hogy ez egy olyan félreértésre adott okot, és egy olyan zavart okozott nagyon sok hívőbe, hogy azóta úgy gondolkodnak, hogy amikor engem bemerítettek vízbe, akkor én automatikusan megkaptam a Szent Szellemet. Holott ez nem így van, testvéreim. Az Istennek az igéje mást mond erről, és ráadásul ez a hitelvénynyilatkozatot, ez a hitnyilatkozat a végén megfogalmazza, és azt kéri, hogy minden hívő tanulmányozza a Szentírást ezzel kapcsolatban, minden lelkész tanulmányozza a Szentírást ezzel kapcsolatban, és fogadja el ezt Szentlélektől valónak, amit ott leírtak. És aki ezt nem fogadja el, az keressen magának más közösséget, csak ne baptista legyen. Az a szomorú, hogy ez a mai napig nem lett visszavonva ez a nyilatkozat. És azt gondolom, hogy óriásinak károkat okozott hívők tömegeinek az életében, és pont egy olyan dologról van szó, és hogyha bólogattál akkor, amikor a felekezeti dologról beszéltem az elején, szeretném elmondani, hogy nem csak Jézusnak az idejébe volt ez, hogy kiakadt a farizeusok felekezete, és csak egy-két farizeus volt, például Nikodémus, aki éjszaka elmert menni Jézushoz, hogy megkérdezze, hogy hogy vannak ezek, és nem véletlenül a Szent Szellemről beszélt neki Jézus, hanem utána, amikor elindult a kereszténység, és jött a katolicizmus, akkor rendkívüli módon kiakadtak, amikor elindult a protestáns mozgalom, azért, mert rámutattak arra, hogy térjünk vissza az Isten igéjéhez, az íráshoz, rámutattak arra, hogy sola scriptura, hogy csak az írás, a szent hagyományokat dobjuk ki a kukába, igaz? Azt mondta, hogy dobáljuk ki a bálványokat, és csikorgatták a fogukat, és dühösek voltak. Így van? És aztán, amikor jöttek az anabaptisták, vagy baptisták, és azt mondták, hogy gyerekek, a ti felekezetetekbe ottan repedezések vannak, mert ti a csecsemőkerességet gyakoroljátok, pedig a hitből való keresztség, és ezért életüket adták emberek. Érted? És vállalták a szenvedést, meg a kiközösítést. Olvasd el a Szokolyai Baptista gyülekezetnek a történetét, hogy mit vállaltak. És azért tették ezt, mert meggyőződtek egy bibliai igazságról, hogy ez úgy van. És egyáltalán nem lenne jó az, hogyha a baptista egyház, vagy gyülekezet, vagy bármelyik hívő úgy gondolkodna, hogy na, akkor most, hogyha jönnek a pünkösdiek, akkor azt ne fogadjuk el, mert ez pont ebben a vonalban illene bele. És ez nagyon nem lenne jó. És ennek a vonalnak a végén most ott van a felház, érted, akik egy megint másfajta módon próbálkoznak, és megint megy a fogcsikorgatás. De még nem is tartunk ott, testvérek. Tehát ezen a szinten kérlek, hagyd, hogy az Istennek az igéje lerombolja benned ezeket a magaslatokat. Lerombolja benned azt, ami ezzel kapcsolatban téveszme volt, tévedés volt. Mert ne, és egyet értsél meg, megkérdeztem, de most is megkérdezem, hogy hányan szólnak itt nyelveken közülünk. Dicsőség az Úrnak. Tehát azért nem mindenki tette föl a kezét. És nem megszégyenítésként mondom, mert most megkérdezem, hogy ezek közül, akik föltették a kezüket, most csak azok tegyék föl a kezüket, akik úgy érzik, hogy miután elkezdtek nyelveken szólni, ők magasabb rendű emberek lettek. Vagy különbek lettek azoknál, akik nem szólnak nyelveken. Nincs fönn egy kés se. Tehát nem kevésségről beszélek, érted? Nem arról, hogy én másképp gondolkodom, vagy aki nyelveken szól, az feljebb való lesz ettől, különb lesz, hanem arról beszélek, hogy átéltünk egy olyan dolgot, testvérem, amire neked is szükséged van, és arra biztatlak, hogy vedd ezt, és töltekezd be az élő Istennek a szellemével, mert ez egy csodálatos dolog. Mennyei erőnek a birtokosa leszel, jöjjön rád rendszeresen a mennyei eső, és hogyha jön ez a mennyei eső, sokkal könnyebben fogod megteremni a szellemnek a gyümölcseit. Lesz egy olyan nyelved, amivel elkezdesz imádkozni. Sokszor az ember imádkozik, zavarba van, hogy most... És akkor kiszoktunk ilyenek, hogy legyen meg a te akaratod. Szóval majdnem olyan, mintha nem mondtam volna semmit. Mert akkor is megvan, ha én ezt nem mondom ki. De amikor nyelveken szólok, azt mondja, hogy a szellem segítségére van az én erőtlenségemnek, és támogat engem, hogy mit szóljak, és hogy szóljak. És olyan dolgokért imádkozok, amiért lehet, hogy nem is tudom, hogy nekem imádkoznom kell érte. És Isten meghallgatja, mert ott nem tévedhetek. Ott nem lehet nyelvbotlás, amikor nyelveken szólsz. Még akkor is, ha úgy tűnik, hogy dadog az ajkad. De pont erről beszél az ige, tudod? És ezt mondja, hogy dadogó ajakkal idegen nyelven fogok szólni ez a néphez. Melyik néphez? Akik előtte úgy gondolkodtak, hogy itt egy szabály, ott egy szabály, itt egy kicsi, ott egy kicsi. És Isten azt mondja, hogy ez a válaszom erre. Nem az, hogy újabb szabályokat hozok. És nézzétek meg az Apcsel 15-ben, az első keresztény zsinaton úgymond, amikor összejöttek, akkor miről volt szó? Azt mondták, hogy jöjjünk össze, és akkor most határozzuk meg a gyülekezeti rendet. Határozzuk meg, hogy keresztényként hogy kell viselkedni. Ez volt az alapfelállás, hogy tartsák meg a Mózesnek a törvényét. Igaz? És akkor először kiállt Péter, és elmondta a bizonyságát. És utána kiállt Jakab, és azt mondta, hogy hallottuk a mi Simon Péter testvérünket, meghallgattuk az első pápát, igaz? És ha már az első pápa, így törtekezett be Szentlélekkel, meg ezt a jó nem pápa, az első baptista elnök. Hát miért? Miért? Figyelj ide! Igazából ő volt az, aki az apostolok közül először kiállt, és azt mondta, hogy térjetek meg, és merítkezzetek be. Na nem? Akkor ő volt az első baptista elnök. Legalább annyira, amennyire az első katolikus pápa. Na de mindegy. Tehát meghallgattuk őt. És utána azt mondja, hogy ezzel egyeznek a proféták írásai. És utána folytatja a Dávid sátorával kapcsolatos történetet. De azt mondta, hogy amint meg van írva. Pont úgy ömlöttek az élővizeknek a folyamai. A Cornéliusból, meg a többiekből is. És utána, tudjátok, azt mondták, hogy mivel a szíveket ismerő Isten, az az Isten, aki tudja, hogy az emberek a szíve családabb mindenni, hogy mindig keresgeti a kiskapukat. A szíveket ismerő Isten ilyen bizonyságot adott. Ezért azt kell, hogy mondjuk, hogy Isten befogadta a pogányokat is, anélkül, hogy a Mózesnek a törvényét megtartották volna. Anélkül, hogy a te jogszabályaidat, felekezeti törvényeidet, stb. Megtartotta volna, elfogadta azt az embert, és ezzel tett bizonyságot róla. Abszolút képtelenség. Nem így csináltam volna. Én gyümölcsöket akartam volna. Vagy az, hogy vezet a Szentlélek. De nem azt látjuk, hogy betöltekezett, azt rögtön elkezdte vezetni őt a Szentlélek. Hanem azt látjuk, hogy nyelveken szóltak. És bizonyságot tett az Isten, és utána azt mondták, hogy akkor minimalizáljuk ezeket a jogszabályokat. Igaz? Igazából vérevés, fulvaholtálat, ami ugyanazt jelenti, mert a fulvaholtálatból nem fogy ki a vér, hogy azt ne egyék meg, a bálványimádás, ami ugye a pogányoknak a fő problémája volt, mert nem ismerték az élő Istent, meg a házasságtörés, a paráznosság, mert mivel nem ismerték az élő Istent, fogalmuk nem volt arról, hogy mit jelent a szövetség. És azt mondja, ennyi, és több nincs. Nem akarunk több, hogy több teheressék rátok, nem akarjuk. Mert tetszett a Szentléleknek. Mert hogy tetszett a Szentléleknek? Honnan tudjuk, hogy tetszett a Szentléleknek? Onnan, hogy ugyanazt az ajándékot adta a pogányoknak is, mint amit az apostoloknak kezdetben. Igaz? Onnan tudjuk, hogy tetszett a Szentléleknek, és tetszett nekünk is, mert elfogadjuk az Úrnak az akaratát. Lehet, hogy egyébként nem tetszett volna, mert az egészet azért hívtuk össze, hogy egy csomó szabályt meg törvényt összehozzunk, de mivel a Szentlélek ezt akarta, ezért mi is ezt akarjuk, és így csináljuk a dolgokat. Te hogy szeretnéd? Úgy, hogy a Szent Szellem szeretné? Én nagyon úgy szeretném. Szeressük mindnyájan úgy. Ez a szeretet, testvérek. Szeretet az a szellemnek a gyümölcse. Azt mondja az ige, hogy az Istennek a szeretete kitölthetett a szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nekünk. Szeressük az Urat teljes szívünkből, teljes lelkünkből, teljes elménkből és minden erőnkből. Erre biztatlak benneteket, és azt szeretném mondani, hogy nagyon szeretnénk, hogy ha vágy van a szívedbe, és szeretnéd venni az Isten szellemét, szeretnénk pénteken a tanítványképzőn egy olyan alkalmat tartani, amikor imádkozunk Szent Szellem kerességért, imádkozunk azért, hogy elkezdjél nyelvek kell szólni, hogyha még nem adta neked Isten ezt a doreát, ezt az ajándékot. Mert figyelj ide, az első egyházban ez egy alapköve, olyan alapkövetelmény volt, hogy elképzelhetetlen volt, hogy mondjuk olyan presbiterek legyenek, akik nem élték át a pünkösdi élményt. Nem csak presbiterek, testvérek, hanem még diakónusok se. Tehát tudod, mi azt fogalmazták meg tulajdonképpen, hogy figyelj, hogyha te nem vagy szentszellemmel teljes, akkor nem viheted körbe a kenyeret a gyülekezetbe. Tehát ilyen magas nívón, ilyen magas szinten volt az, ahogy ők gondolkodtak a szolgálatokról. De ha nem így gondolkodtak volna, akkor zugolyába maradt volna az evangélium, akkor nem tudott volna kirobbanni, kizendülni az evangélium mindenfelé. És nekünk is ez a célunk és ez a vágyunk, hogy az evangélium kizendüljön az egész Dunakanyarba, és hogy kezdettől elhangzott, hogy világító torony tudjunk lenni itt a Dunakanyarba. Testvérek, ha nincs olaj, akkor hogy akarunk világítani? Hát olajra van szükségünk. Elfogadjátok ezt? Hú, de nagy, na, jó nagy áment azért, hogyha most nem nekem, értitek, csak az Isten igéjére. Ne haragudjatok, tényleg nem akartam, tehát nem azért mondtam, hogy kiakasztalak, megszégyenítselek, vagy bármilyen dolog, de értsd meg, hogy félre kell dobni ezeket a felekezeti dolgokat, mert ezek kötelékek. Hát ott volt egy Sámson, Istennek a szelleme benne volt, ezeket a kötelékeket szétszaggatta magáról, és ment tovább. Most Sámson az biztos nem egy olyan volt, akit te betöltöttél van a Szent Szellemmel, meg én se. Hát figyelj, most nem azért van, akik teológiát végeztek, vagy végeznek, hát próbáljál meg mondjuk szakdolgozatot írni ilyen címmel, hogy a Szent Szellem gyümölcsei Sámsonnak az életében. Nagyon rövid szakdolgozat lenne. Nem sorolom föl még egyszer ezeket a gyümölcsöket. De valamiért nem ez volt. De Isten mégis használta őt. De csak tudod, mi a tragédia, és mi a szomorú, és ezért hangsúlyozom ezt, hogy nem voltak gyümölcsök az életébe, és igazából az élete bármilyen hatalmasan használta is őt Isten, tragédiába torkollott. Ezért mégis biztatlak a gyümölcs termésre, és nem ellentmond a kettő, hanem kiegészíti egymást, meg egymásra épülő dolgokról beszélek. Érted? Számomra ez annyira lelkesítő, hogy még inkább töltekezzek be Szent Szellemmel, hogy még inkább beígyam a gyakorta rámúló esőt minden egyes Isten tisztelete, minden alkalommal, amikor együtt vagyunk a testvérekkel, amikor jelen van közöttünk az Úr, amikor leszáll Istennek a szelleme, és ha erre van szomjúság a szívünkbe, akkor újra, és újra, és újra, és újra jönni fog, mert ő hűséges. Mert ő az Atyának az ígérete, és amit az Atya ígért, megcselekszi a te életedbe is. És megígérte, és azt mondta, hogy ez a megváltásnak a része. Érted? Krisztus ezért lett átokká, hogy mi ezt az áldást is, pogányként, magyarként is tudjuk venni az életünkbe. Vegyük!